Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit. Mai adásunkban dr. Mármarosi Andrással beszélgetünk arról, hogy vajon milyen hübriszek leselkednek a vezetőkre, hogyan lehet jellemet fejleszteni a kompetenciák és a skillek mellett, miért érdemes erre időt és energiát szánni, és hogy vajon mitől lesz jó tréner, coach valakiből. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcastnak a nézőit, hallgatóit. Én Izsák Norbert vagyok, és mai vendégem pedig dr. Mármarosi András, a Corvinus Egyetemnek az egyik mesteroktatója, emellett pedig sok minden más, amiről most mindjárt beszélgetni fogunk. És azzal leptél meg, András, szia, hogy most azt mondtad, hogy most először vagy stúdióban.
Igen.
De én ezt nem hiszem el neked. Ez hogy lehet? Hány éves vagy?
Ezt nem lehet ugrani?
Ja, kivágjuk, ezt vágjuk ki.
Ezt a részét vágjuk. Ne, hát figyelj, 50 plusz, de hogy stúdió felvétel nem volt még.
Ez hogy lehet? Én ezt nem tudom el. Tehát se rádió, se tévé, se podcast, se... Na, ugye?
Rádió az... Igen, rádiós interjú... Rádiós interjú volt.
De csak nem stúdióban, hanem helyszínen?
Nem stúdióban, hanem igen. Rádiós interjú volt, így van.
Oké,
Az mikor volt? De nem volt stúdió.
Az mikor volt?
Szerintem egy olyan jó, hát bőven Covid előtt. Covid előtt, és egészen konkrétan az Eszenyi Enikő Vígszínházas botránya után.
Ez akkor megelőlegezhettem, vagy feltételezhetem, hogy ez volt a téma is?
Igen.
Aha. És ott te miről nyilatkoztál akkor?
Nekem az életemben van egy kutatási témám, ami nekem így bekattant, ez a hübrisztikus vezetés.
Aha. Hübrisztikus.
Hübrisztikus.
Igen, mert heurisztikusnak is lehetett volna.
Nem.
Igen.
Az valószínűleg egészen más.
Igen.
Az valószínűleg egészen más. Hübrisztikus. Ebben kutatok, publikálok, és akkor azok, amik nem volt nyilván első kézből származó tapasztalatom, de azok, amik a médián keresztül eljutottak hozzám, meg ahogy ott nyilatkoztak az emberek, ez alapján én azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű példája annak, amiről kvázi akkor publikáltam, és szerintem Magyarországon először publikáltam én erről a témáról. Szerintem borzasztóan fontos téma, nem csak a gazdasági életben, hanem
a vezetés sötét oldala, ez
igen,
volt
igen,
a címe annak a tanulmányodnak.
Pontosan.
Igen. Összefoglalnál ezt röviden, hogy itt mi az, amire te rábukkantál, és először publikáltál erről?
Az, hogy Magyarországon először, az ugye ez egy ilyen nagy truváj, de ez azt jelenti, hogy nemzetközileg erről már 30 éve beszélnek.
Aha.
Tehát, hogy az.
És ez
én
más.
Azt vettem, én azt
és
vettem,
bocsánat, ez más, ugye, mint a sötét triád?
Más. Az a, okay. Igen, más. Jó. Én azt vettem észre, ahogy így visszatekintettem így kicsit a szakmai pályafutáson, hogy ez a téma engem mindig is foglalkoztatott. Uh-huh. Nevezetesen a hatalomnak a témája, és az a dinamika, ami egy nagyon jól tudott, ókor óta nagyon jól tudott dinamika, egyébként by the way, nyilván keresztény gondolkodók is reflektáltak erre, hogy a hatalom az hogyan torzítja a jellemet meg a személyiséget.
Hát erre mindig van az a bombó, amit bevetnek Lord Acton-tól, hogy minden hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút korrumpál. Mi az, amit te hozzátettél ehhez a tudáshoz?
Én egyenlőre megpróbáltam feldolgozni a létező nemzetközi szakirodalmat, és azt valamilyen módon tömörítve, zanzásítva, érthetően átteni magyarba. Illetve volt egy kutatás, amiből még nem készült publikáció, de az majd folyamatban van. Ami miatt ez engem foglalkoztatott, az pontosan az, hogy ha vezetéssel foglalkozunk, már pedig én foglalkoztam vezetésfejlesztéssel, akkor annak nagyon egyértelműen az elmúlt mondjuk 20 évben, amióta pályán vagyok, nagyon egyértelműen a kompetencia meg a skill oldala dominált. A karakter és a jellem kérdését senki nem vetette föl, senki nem kérdőjelezte meg, nincs fejlesztés rá kidolgozva.
És hadd legyek az ördög ügyvédje, csak egy picit, mert hogy azért azok a kompetencia rendszerek, amiket én ismerek, mondjuk a coachinggal kapcsolatban, vezetéssel, nem? Ott azért az involválja, tehát együtt jár, hogy bizonyos karakter mellett te nem leszel jó szakember. Tehát, hogyha nincs empátia, nincs elfogadás, hogyha nincs értő figyelem, akkor nem nagyon rúgsz labdába.
Ezek nekem inkább skillek és kompetenciák, mert azt gondolom, egy része ebből tanulható.
Aha, anélkül, hogy a jellem változna? Azt mondod ezzel?
Trénerként elég sok kompetenciafejlesztő tréninget tartottam. Bizonyos mértékig nyilvánvalóan attitűd is kell. Tehát, hogy a coaching az nem technika, hanem attitűd is. Az értő figyelem nem csak technika, hanem autentikus kíváncsiság is.
Van.
Kettő kéz a kézben jár. Aha. A technikát lehet tanítani, akkor inkább így fogalmaznék. A vezetésnél, amit én látok,
Igen, négyzetre emelem most az ördögügyvédségét, ne haragudj. A felhasználói szempontból nem tök mindegy, hogy az illető jellemében olyan, amilyen, de egyébként amit csinál, az pedig hiteles, autentikus, és megvannak a megfelelő kompetenciák?
Én azt gondolom, hogy a szerepszemélyiség az egy tök fontos dolog.
Aha.
És amikor valaki találkozik velem egy órán keresztül, másfél órán keresztül, coachként, mentorként valami, terapeutaként mondjuk, és ott van a szerepszemélyiségem, és én abból profi vagyok, akkor ez hibátlan. A vezetés egy kicsit más. Vezetőként velem nem egy órán keresztül találkoznak. Vezetőként velem hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, egy év, második év, harmadik év, nem tudom játszani a szerepemet vezetőként. Tehát nem lehet folyamatosan on stage lenni, színpadon lenni, szerepet játszani.
És még ott a péntek is, mert csak a hétfő kezdve csütörtök.
Pláne.
Most de az már casual Friday.
Home office day. Pénteken már nem megyek be. De hogy szóval a vezetőként nem tudod elrejteni az alapszemélyiségedet. Tehát, hogy nem tudod otthon hagyni. Voltak azok a megközelítések, amik azt mondták, hogy válasszuk szét a munkahelyi embert, meg az otthoni embert. Én ebbe kevésbé hiszek. Tehát, hogy egész egyszerűen a munkahelyi dolgokat hazaviszed, az otthoni dolgokat meg beviszed. Persze, mindig beszélünk zsilipelésről,
bemosakodsz, mit tudom én.
Fajn, de közben azért értem, hogy miért lenne kívánatos, és van, amikor meg tudja csinálni az ember, de hogy 30 éven keresztül azért, persze, a filmekben a titkos ügynökök tudnak. Tehát, hogy nagyon szeretem azokat az empatikus, érzelmileg intelligens bérgyilkosokat, akiket látunk
komoly
a filmekben.
Komoly zenét hallgatnak.
Persze, és egyébként szerető családapák, miközben kegyetlen bérgyilkosok. Jó, de azért ezt nyilván nem hiszük el. Szóval visszakanyarodva, vezetőként én nekem az elmúlt 20 évben egyre markánsabban alakult ki a meggyőződésem, hogy a vezető a saját személyiségével dolgozik leginkább, A vezető önismeret az egyik legfontosabb készség, azóta már lényegben csak ezzel foglalkozom igazából. Igen, a skilleket meg lehet tanulni, a vezetői modelleket el lehet olvasni, szakkönyvekből, stb., de az, hogy te ki vagy, és hogyan hatsz az emberekre, amikor jó kedven, amikor rossz kedven, amikor stressz alatt vagy, amikor szerintem az a legfontosabb dolog. Na, és akkor itt kötök vissza, hogy azért más, mint a klasszikus dark triád, mert ott mondjuk a machiavellisztikustól eltekintve, de a definiált, klasszikusabb pszichiátria által definiált személyiségzavarokat emeltek ki, amit egy tanult barátom, Németh Gergő azt mondta, hogy szabklinikai, tehát, hogy
és bocsánat, szabadon, csak így a hallgató kedvéért, én vagyok a hibás, mert én hoztam szóba a sötét triádot, de ugye ez azt jelenti, hogy vannak narcisztikus vezetők, vannak szociopátiára hajlamos vezetők, illetve machiavellisztikus vezetők, zárójelbe zárva.
Igen. Most a hübrisznél az az érdekes, hogy a hübrisz az nem egy pszichiátria tudomány területe, vagy pszichológia tudomány területe által definiált személyiségzavar, hanem pont az egyik fontos szerző ezen a területen definiálta azt, hogy ez egy acquired personality disorder, ez egy szerzett személyiségzavar, amihez két dolog kell, korábbi sikerek, nagy hatalom, zero control.
Várjál, nem azt szokták mondani, hogy a pszichopátia az, ami inkább vele született, a szociopátia az meg megszerzett? Tehát lehet a pszichopátiát is megszerezni? Acquired? Vagy a spektrumon elhelyezked?
Ebben kérdezünk majd meg egy,
egy
pszichológus, pszichiátert, én ebben nem mennék nyilatkozni. Na, de hogy a lényeg az, hogy engem itt azt foglalkoztatod, hogy vagy jó vezető, meg rossz vezető, kompetencia alapon. Tud delegálni, nem tud delegálni. Igen. Empatikus, nem empatikus. Jó a time management-e, nem jó a time management. Tud-e projektet menedzselni, nem tud projektet menedzselni. Megtanulható. A hübrisztikus vezetők azok úgy tűnik, hogy a karrierjük során sikeresek voltak, csomó dolgot jól csináltak, És valami akkor romlik el, amikor a siker a fejébe száll, nagy hatalmat kap, és nincs fölte kontroll. Uh-huh. És elszáll magától, és onnantól kezdve gyakorlatilag adott esetben nagyon nagy a kockázat annak, hogy robban döntse a céget, romba döntse iparágat, világgazdaságot, stb.
Ez az, amit mondjuk így az antikvitásban megfogalmazott a példabeszédek könyve, ez a Pride comes before the fall, tehát hogy a felfuvalkodottság okozza.
Igen, ez pontosan. Ez egészen pontosan, igen.
Azon kívül, hogy te ezt kutattad, írtad, mennyiben más ezen dolgozni, mint kompetenciát vagy skillt fejleszteni? Hogyha én tréner vagyok, akkor most én kompetenciafejlesztésre vállalkozok, vagy tudok-e kísérni valakit egy olyan belső transformációban, amitől kevésbé lesz hübrisztikus vezető, és akkor így finoman fogalmaztam.
Okay. Hát ennek van egy fontos dimenziója, azaz, hogy hogy a kísérés szó magában hordozza az én értelmezésem az, hogy folyamatosan találkozok vele, hosszabb időtávon.
És ugye ez az én fantáziám, és köszönöm, hogy rámutatsz erre, hogy lehet, hogy én kevésbé hiszek abban, hogy van egy pillanatnyi megtérés, amikor a hübrisztikus vezető egyik pillanatra másképp megváltozik.
Azt én sem gondolom. Sőt, a szakirodalom egyébként azt írja, hogy ha valaki már hübrisztikus, miután az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy zero önreflexivitás, másik fontos jellemzője, hogy meg van győződve az igazáról, semmilyen tanácsot nem hallgat meg, nem fogad be. Tehát onnantól kezdve neki ez a megtérési esély, az inkább már természet.
Korlátozott, igen.
Igen, tehát ott valaki léphet, aki nem igen. Én vagyok, de hogy általában erre multiszégeken nem szerződünk, hogy a szentileg szerepét az emberrel játsza. Ez nem az a kategória. Visszakanyarodva a kérdésedre, a nagyon sok tréning, főleg ha kompetencia fejlesztés, akkor az egy ilyen limitált időben történik. Két nap, egy nap, fél nap online, fél nap blended, videó, találkozunk, és szerintem önismereti dolgot így ebben azért kevéssé lehet. Amit én mostanában már így őszülő hajjal élvezek a szakmámban, az, amikor kialakul egy bizalmi viszony egy szervezet vezetése meg a tanácsadó között, és akkor több szálon kapcsolódunk, mert mondjuk kócsolom a felső vezetőt, és mondjuk dolgozok a vezetői csapattal mondjuk egy éven keresztül. És ebben a kontextusban szerintem már érdemes és lehet beszélni vezetői önismeretről, és abban is lehet beszélni, hogy ez túlmutat már a kompetenciákon, hanem hogy hogyan tudnak ebben ők változni vagy fejlődni. Ez szerintem egy halálizgalmas kérdés. Tehát, hogy azért csak a trénerési terességhez, így a korábbi beszélgetés kapcsán említetted, most egy utalás, hogy nem vagyok rá nagyon büszke, de tartottam személyes hatékonyság és time management tréninget. Borzasztóan távol áll tőlem a téma, és teljes mértékben hiteltelen vagyok benne. Nyilván a tréninget meg tudtam tartani jól, mert hogy az egy tréneri skillset, meg kell egy információ, tudásmennyiség, átadott gyakorlatok, levezény, ez egy két nap alatt tök oké, de mégiscsak nem éreztem jól magam benne, mert hogy szerintem fontos a trénernek, hogy hiteles legyen abban, amit képvisel. Tehát ez a bor, víz, prédikáció, ivás valamilyen sorrendben is sok ez kijön. Pedig igyekeztem megtanulni. Tehát oda, aki nem tudja, azt tanítja. De trénerként én nagyon sokat tanultam mindig azáltal, hogy tartottam a így tréningeket, van, és baromira visszahatott rám a gyakorlatomra most. De van ami az én karakteremtől annyira távol áll, ami mondjuk abban a filozófiában testet ölt, amit a time management, amit a nagyon struktúrált, nagyon szervezett, nagyon pontos, nagyon mindent előre eltervező, stb. Hogy gyakorlatilag azon, hogy teljesen felesleges engem ebben trenírozni, tanítani, vagy én saját magamat, mert hogy ez olyan messze van az én alaphabitusomtól, az én karakteremtől, hogy én ezt nem fogom tudni megtanulni. És én azt látom, hogy amikor a vezetésnél csak kompetenciákkal foglalkozunk, meg skillekkel foglalkozunk, és nem foglalkozunk azzal, hogy egyébként milyen habitusú karakterű az ember, akkor ilyen generálszózba ezt ráöntjük, és akkor mindenkinek ugyanaz a léc, amit át kéne ugrani. Van, akinek menni fog. Őszintén szóval neki lehet, hogy nincs is szükség a tréningre, mert anélkül is ment. Van, akinek meg nem fog menni, és a tréning nélkül, vagy tréning után sem fog menni, mert hogy Majd, hogy nem reménytelen.
Nehéz volt, vagy inkább megkönnyebbülés elengedni azt, hogy akkor én már nem fogok ilyen hatékonyságfejlesztői
tréningeket? Nagyon nagy megkönnyebbülés volt. Van elég másik, amit
de tartottam. Olyan szempontból nehéz volt-e? Fú, és nem tudom, hogy szabad-e ilyen őszintének lenni, kitekintek, nem tudom, kiadnak majd engedélyt, hogy szabad-e ennyire őszintének lenni, hogy azért időnként hallottam már olyan esetekről, hogy trénerek, kócsok anyagi megfontolásból vállalnak el bizonyos munkákat, képzeld el. Ez még csak külföldi szakirodalomban láttam abszolút, erre példát. De hogy, mert ugye, hogy valaki, amikor a pályára kerül, keresi a saját nisét, célpiacát, identitását, stb. Előfordulhat, hogy több pénzt keres olyasmivel, amiben kevésbé van ő ott maga, mint olyasmivel, amire még nem érett mondjuk a piac, vagy ő nem csinálta meg a maga network-ét, ilyesmi.
Teoretikusan engedjük meg.
Oké.
Okay. Ez a feltételezés. Lehet ilyen.
De hát, hogy ha lenne ilyen, akkor nehéz lenne vajon elengedni az ilyen jellegű...
Nem. Azt hiszem nem. Nem. Tehát azért 20 éve a piacon vagyok, egyszer meg akartam összeszámolni, hogy ez hány darab tréninget jelent, aha, napban kifejezve vagy valami, de hogy ha jól emlékszem arra, amikor ezt pár éve ezelőtt meg akartam összeszámolni, de szerintem ez ilyen 1000 nap fölött van már. Uh-huh. És hogy ez azért sok. Nem érzem feltétlenül azt a vágyat, hogy most hűde nagyon meg kell mutatni magamat, hűde nagyon ki kell próbálni magamat, hűde nagyon be kell bizonyítani valamit, és hál' Istennek éppen az a pár százezer forint sem hiányzik annyira, mm-hmm, hogy
adott esetben. De hogy ez régen sem volt így.
Egyrészt a cég, amiben én felnőttem, és amit majdnem 17 évet töltöttem, ez a eredetileg TMI, aztán Grow. Ott azért nekünk elég fontos volt ez a fajta hitelesség kérdése. Tehát, hogy csak akkor engedtünk egy trénert bizonyos típusú tréninget megtartani, ha meggyőzöttünk arról, hogy ő abban hiteles tud lenni. Uh-huh. És a cégen belül az, amilyen, mert hogy volt olyan is az időszakot, hogy kívülről érkezett egy kész tréner, mert nekünk éppen kellett kapacitás, uh-huh, érdekes módon nem nagyon maradtak meg, mert nekik más stílusok volt, máshogy szocializálódtak a tréning tartásban, és akkor egy-két évig voltak, de aztán elváltak az útjaink. Azok maradtak inkább, akik a cégen belül váltak trénerré. Uh-huh. És ezek közül majdnem mindenkinek az útja az, hogy elindul először egy, aztán kettő típusú tréninggel, aztán három. De amikor egy új tréninget tanul meg és tart meg, azt meg mindig valamilyen mentor vagy senior tréner jelenlétében, támogatásával, stb. Történt. Én azért kerültem ebbe a helyzetbe, mert lebetegedett, ja, nem volt erőforrás, hiány volt, be kellett ugrani. És akkor olyan ember ugorjon be, aki mondjuk, bocsánat, életemben nem zenéltem, csak voltak zenész barátaim, tőlük hallottam azt, hogy tudnak blattolni. Uh-huh. Tehát, hogy oké, most tényleg van az a dolog, hogy azt mondják, hogy holnap tartsak egy bármilyen tréninget, akkor holnap megtartom a bármilyen tréninget, és jó lesz.
Uh-huh. Igen.
De
értem, még hadd piszkáljalak egy kicsit ezzel, mert ugye azt mondod, hogy a hubrisztikus vezetőknek zéró az önreflexiója. Igen. Az én következtetésem, majd megmondod, hogy helyes vagy helytelen, hogy egy hubrisztikus vezető nem fog téged arra felbérelni, hogy tarts neki tükröt, és akkor honnan szerzel munkát, olyan munkát, amiben igazán hiszel?
Hát én magam arra jutottam, a szakirodalom feldolgozása révén is, de ez egybecseng sok más témában publikáló szerzővel, hogy a legizgalmasabb kérdés az a prevenció. Uh-huh. Tehát, hogy a prevenció két oldalú izgalmas, és van egy csomó nehézsége is, mert hogy egy multicégben mi alapján mész fölfele? Hát úgy, hogy sikeres voltál. Sikeres voltál, és látható voltál. Uh-huh. Ahhoz, hogy látható legyen, az kell ego. Azt kell ezt, uh-huh, mutatni. Kell ambíció. Tehát ambíció nélkül egy nemzetközi multicégben nem fogsz feljebb menni. Ha sikeres vagy, tehetséges vagy, van ambíciód, látható vagy, és tudod mutatni magadat, akkor nyílik előtted a pálya. Ki az a szervezetben, aki egy adott ponton azt mondja, hogy behúzom a kéziféket, stop, ne emelkedj följebb, mert nem fogod elbírni. Aha. Valójában ez a fék nincs benne a rendszerben. És ez a nehéz, hogy a döntéseket nem a külső fejvadászok, kócsok, trénerek, szervezetfejlesztők hozzák, hanem a döntéseket belül hozzák. Igen. Általában még a HR sem hozza a döntéseket, sok esetben tanácsol, de ugye üzleti, igen, vezetők hozzák a döntéseket. És aki döntéseket hoz, annak viszonylag többnyire egyszerű célfüggvénye van. Rövid távú sikeresség és rövid távú teljesítmény. Hozza az eredményt, nem hozza az eredményt. Ha ebben a vezetőben látom, hogy rábízhatom ezt a területet, rábízhatom ezt a csapatot, nézze, és a következő egy-két évben hozni fogja az eredményt, sőt, akkor ki fogom nevezni. Uh-huh. És őszintén szóval valószínűleg senkit nem ér, ezt tudom, a HR szakmának a fele ez most majd biztos, hogy nézze, de érdemileg szerintem nem érdekli őket az, hogy az a vezető úgy egyébként emberileg hogyan hat a környezetére, hogy manipulatív, hogy megfélemlítő, hogy...
Még most sem, amikor mindenkinek az a legfőbb célja, hogy ne legyen fluktuáció, vagy minél alacsonyabb legyen a fluktuáció?
Volt egy várakozás a COVID kapcsán, hogy amikor majd vége lesz a COVID-nak, akkor majd drámaian meg fog ugrani, sőt, ugye nyugaton Amerikában szem statisztikák mutatják is, hogy drámaian meg is ugrott. Magyarországon majd, hogy nem elindult ez, hogy lecseng a COVID, és akkor majd mozdulunk, mert a COVID alatt nem sokat ugráltak az emberek, de közben meg rám szabadult most ugye a háború, meg a magas infláció, tehát most megint egy kicsit az emberek meggondolják, hogy mennyire ugráljanak. Tehát a fluktuációt az nem csak belső, az az makrotényezők legalább annyira befolyásolják, mint a szervezeten belüli dolgok. És hát azért most elég nehéz az inflációval versenyezni mondjuk béremelésben. Tehát azért nem sok helyen emelnek mondjuk 20%-ot.
Azért mondom, hogy hát ilyenkor, hogyha lenne egy belső, vagy én azt gondolnám, hogyha van egy törekvés arra, hogy minél inkább megtartsuk már az alkalmazottakat, akkor odafigyelek arra, hogy kit teszek föléjük.
Világos, én csak úgy mondtam, hogy pont fordítva, hogy az, nem fogok azért ugrálni, mert máshol sem fognak 20%-kal többet adni feltétlenül. Tehát, hogy most... nem annyira jó a gazdasági helyzet, és nem annyira növekedésről szól a piac, hogy feltétlenül mindenki ráígérne, úgyhogy az emberek inkább azt gondolom, hogy maradnak, nyilván tisztelt a kivételnek, de egyébként elvileg igazad van. Tehát elvileg igazad van, és akkor most nem a hübriszről beszélek, jó? Beszéljünk egy nagyon fut informatika, nagyon fut mérnök. Jössz egy családból, ami olyan, amilyen, magyar statisztikákat figyelembe véve, nem a legjobb háttér. Bekerülsz a magyar iskolarendszerbe, egyetem, műegyetem. Hát önismerettel nem nagyon foglalkoznak. Érzelmi intelligenciát nem fejlesztenek, se óvodában, se általános iskolában, se egyetemen, ha csak nem mész pszichológusnak. Azok ritkán kerülnek multicégek vezetői pozícióba. Bekerülsz egy céghez, és alapvetően, és akkor én tényleg csomó ilyen vezetővel dolgozom, hogy úgy alapvetően tök jó ember, de 30x éves, és amikor az a szó, hogy önismeret jön, akkor erre a reflexió az, hogy hát igen, voltam már 3 tréningen életem során, és hát végig is hasznosnak bizonyultak. Érted? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy mi, akik mondjuk nem vagyunk pszichológusok, de mégiscsak emberekkel foglalkozunk, határterületeken mozunk, interdisziplinárisan, van egy kis érdeklődésünk teológia, filozófia, szociológia, pszichológia irányába, meg mégis az emberi lélekkel valamilyen módon kapcsolatban vagyunk, az egy elég szűk réteg. Nem így szocializálódnak az emberek, és nem így választódnak ki. Jó szakember vagy? Akkor majd legyél vezető. Még mindig ez az alapparadigma sokszor.
Oké. És lehet, hogy most elveszítjük a hallgatóinknak egy jó részét, de kíváncsi vagyok, hogy ezt a hübrisztikus vezetésnek a fogalmát, gyakorlatát hogyan tudnád átültetni az egyházi szektorba? Ott milyen tapasztalataid, meglátásaid vannak?
Hát a nemzetközi szakirodalomra hivatkoznék rendben. Inkább. Egyébként hál' Istennek Amerikában azért erről van. Van már szakirodalom és van publikáció, és van, ahol ugye bátrabban például hozzányúlnak az egyházon belüli zaklatási témákhoz, és fel akarják tárni azokat, és a többi, és nem feltétlenül eltusolni. Én azt gondolom, hogy az egyházon belül, egyébként ez ugyanúgy érvényes a művészvilágban, tehát ugye színház, filmrendező, színház igazgató, érvényes az egészségügyi rendszerben, hát tudunk a orvosokról, akik... tehát, hogy a társadalom nagyon különböző sport, ugye edzők, hát csontvázak borultak ki azért az elmúlt években. Tehát az, hogy valaki valahol a hatalmával visszaél, azért az nem annyira szokatlan, így az elmúlt pár ezer évben. Az, hogy ez a hatalom őt hogyan torzítja. Lényegében erről szól most ez a kutatás, és arról szól, hogy ezt hogyan lehet kontrollálni. Most az egyház az azért egy nehéz terep, mert itt nagyon nagy hatalma van a vezetőknek.
És ritkán van kontroll fölöttük.
Ugye nyilván szeretjük azt mondani, hogy természetesen alá van rendelve az Úristennek. És természetesen hisszük azt, hogy az igazi Istenismeret, meg az önismeret, az kéz a kézben jár.
Igen.
És nyilván hisszük azt, hogy csak olyan keresztény vezetők vannak, akik alázatosak az Úristen előtt, és akik tisztában vannak a jellemhibáikkal, és nem gondolják magukat.
Én ebben nem hiszek.
Jó,
szóval szeretnék hinni, de nem tudom.
Szeretnék hinni, igen, én is. Nem ezt látom sajnos. Mm-hmm. Tehát azt látom, hogy a büszkeség, hogy a hatalom, hogy a kontroll, az ugyanúgy el tud vakítani, vagy el tud vinni embereket.
Ilyenkor kihez? Ki fordul kihez? Mert nincs HR-osztály, nagyon sok egyházi gyülekezetben, közösségben, nem tudom. Ugye megint csak, sőt, én azt mondanám, hogy súlyosabb a helyzet az egyházban, mert a multinál ott azért van egy tulajdonosi kontroll, és ott talán nem annyira könnyű a kiút. A kedves barátunk Bánki Lajos lelkipásztor szokta mondani, hogy gyakran az egyházban kijátsszák a lelki kártyát. Itt most ebben az esetben ez azt jelenteni, hogy hát lehet hivatkozni a mindenféle spirituális erőkre, az isteni akaratra, az ördögi machinációkra, tehát nagyon még könnyebb talán önfelmentést szerezni, igen, mint egy multinál.
Hát meg attól függ, hogy ugye milyen egyház, tehát milyen lelkiségi mozgalomba tartozol. Van, ahol hivatkozási alap, hogy mert nekem az Úr mondta. És innentől kezdve ezt nagyon nehéz megkérdőjelezni. Tehát amikor megkérdőjelezem ezt, akkor ő megsértődik, mert az ő odaadását,
meg hitét,
a lényét, az egzisztenciát, igen, mindenét kérdőjelezem meg. Tehát ez nagyon nehéz, és nyilván nem kontrollálható.
Igen. Tehát, ahogyan az sem, hogy minden olyan vezetői hiba, vagy akár abúzus, amit én elkövettem, az csak az ördög machinációja volt.
És áldozat vagyok, igen, benne. Nyilván, persze. Én azért találkoztam törekvésekkel, jó pár évvel ezelőtt például református egyház keretén belül nekem nagyon tetszett az, ahogy próbáltak szembenézni, és most tényleg vissza kell ugorni évtizedeket, de ugye a posztszocialista örökség az egyházon belül az, hogy senki nem bízhatott senkiben.
Így van.
Tehát ott nagyon magányos volt a lelkész, mert nem tudta, baptistáknál, reformátusoknál, stb., hogy vajon zsarolják-e, fogva tartják-e, van-e kártyája az államnak, valakivel szemben, jelent-e róla, és a többi. Ez a bizalmatlanság a rendszerváltás után lassan oldódott. De azért eltelt 10-20 év. És utána megjelent az, hogy amit most úgy mondanék, hogy peer mentoring, nem így hívták, de mindegy, hogy fiatal lelkészek, fiatal, hát most már annyi idősek, mint mi, de mondjuk 20 év ezelőtt fiatalabbak voltak, olyan közösséget alkottak, nem nagyon sokat, de néhányat, ahol egymás felé voltak transzparensek, és tudták behozni, sőt, elfogadták a másikat, hogyha az mondjuk megintette őket, vagy szóval egyáltalán, ha feedbacket adott nekik, jó?
Igen.
Azt is tudom, hogy az evangélikus egyházban is, és talán a református egyházban is vannak ilyen kezdeményezések, hogy ez a hogyan tudunk professzionális lelki segítséget nyújtani az egyébként magányos lelkészeinknek, akik a gyülekezet előtt nem tehetik ki, a presbitérium előtt nem tehetik ki, elmagányosodnak, és akkor ugye persze vannak csúnya statisztikák a válásokról, az öngyilkosságokról, stb. Szerintem nagyon nagy szolgálat az, aki ebben áll, hogy támogasson ilyen lelkészeket, és nagyon nagy szükség van rá, abszolút.
Így azon morfondíroztam, hogy szóba hozzam el, de végül szóba hozom, miért ne? A PTF-en indítunk egy új továbbképzési, szakirányi továbbképzést szeptembertől, ami az lesz, hogy többet is, de a keresztény szemléletű tréner és team coach képzést, amiben felkértünk téged is, hogy gyere és erősítsd a tanári oktatói kart. És azt mondtad, szabtál feltételeket, hogy lehetőleg minél nagyobb blokkok legyenek egybe, és legyen tér arra, hogy így úgymond összezárva a hallgatókkal, ahogyan bibliai kifejezéssel a vas élesíti a vasat, így tudjatok dolgozni a személyiségen. Ez miért olyan fontos, hogy amikor trénereket képzünk, megdolgozódjon a személyiség is, és ne csak skilleket, kompetenciákat Persze. fejleszünk?
Hát a tréneri szakmának is azért van legalább kétféle minimum megközelítése. Az egyik az az, amelyik azt mondja, hogy nagyon standardizált. Uh-huh. Tehát, hogy kicsit mechanisztikus, hogy van egy kidolgozott tematikám, a kérdések, a feladatok, az instrukciók, a szlájdok, a gyakorlat, a izé, és definiálva, hogy a második nap 10 óra 23 perckor melyik poént sütöd el. Igen. De tényleg szó szerint. Ezt, ha ezt valaki tudja, akkor ide elég az, hogy skill, tehát elég az, hogy ki tud állni, tud prezentálni, értelmesen el tudja mondani, érti a témát, világos magyarázatokat ad, jól menedzseli az időt, ez elég. Itt az ő személyisége maximum annyiban jön elő, hogy jól tud-e viccet mesélni, humoros, van-e valamilyen kisugárzása, tényleg. Igen. Mondjuk én nem ezt a megközelítést képviselem, illetve az az iskola, amiben belenőttem, és amit mi a Gróban képviseltünk, az nem ezt vallja. Hanem elég fontos volt az itt és mostban levés, a tréningen, a kapcsolódás ahhoz, ami van a csoporthoz, észrevenni, hogy mi van a csoportban, a csoport dinamikával foglalkozni, és a tréner ebből nem vonja ki magát, hanem jelen van, és aktívan kapcsolódik, vagy mederben tartja, vagy facilitálja éppen az, ami ott történik. Magyarul nagyon fontos, hogy a tréner reflektív legyen, vegye észre, hogy mi történik benne, ez hogyan tükrözi azt, ami történik a csoportban, vagy fordítva, mi történik a csoportban, ami tükrözi azt, ami benne Igen. történik. Vegye észre azt, hogy neki milyen elfogultságai vannak, uh-huh. szimpátia, nem szimpátia, kihez hogyan szól, kinek ad szót, kit kérdez meg, kivel tart szemkontaktust, tehát hogy legyen egyfajta önreflexió. És hát maga a tréning műfaj, az abban én nem tudom kivenni a csoportdinamikát. Tehát, hogy páros helyzetek vannak, akvárium helyzetek vannak, szerepjátékok vannak, izé. Hát együtt tanultok, egymáson keresztül tanultok, egymással gyakoroltok, egymástól kaptok visszajelzést, tehát igen, tehát nekem nagyon alapvető az, hogy ez a emberrel az embert, vassal a vasat, vagy fordítva.
Aha, ja. Ezért lehet, hogy kellemetlen a téma, de úgy nagyon érdekes. Egyszer korábban beszélgettünk erről, és szerencsére elfejtettem a válaszodat. Tehát most így újra autentikus kíváncsisággal meg tudom kérdezni, hogy annak idején így viszonylag úttörő voltál ebben a szakmában, a Grónál, coachingra gondolok, és korábban is szerettelek volna bevonni képzésekbe, de az ICF akkreditáció miatt ezt nem lehetett, mert neked nem volt. Ja. Hogy kérlek, meséld meg, hogy miért nem volt, miért nem lett.
Pontosítok, én nem, a Gróban biztos, hogy nem voltam úttörő. Én a Grón belül követő vagyok. Tehát a Grón belül az úttörők az a...
Elnézést, úgy értettem, hogy a coaching szakmában, amikor te a Gróban igen. dolgoztál,
igen.
így...
Igen. Az biztos, hogy valamikor még a 2008-9-es pénzügyi válság környékén, már 2007-ben kapcsolatba kerültem én olyan nemzetközi coachokkal, akik már nagyon képviselték az ICF uh-huh. standardjait, kompetenciáit, stb. Mi akkor még a Gróban erről még nem beszéltünk, illetve 2007, 2008, 2009, és biztos, hogy nem akarok megsérteni senkit, de nem túl sokan voltak a szakmában, akik már akkor nemzetközi akkreditációval rendelkeztek Igen. volna. És akkor ott volt egy ilyen, felé megérkezett egy megszólítás, hogy hát akkor csináljam meg. És hogy én nem, tehát egyszerűen még a piac nem igényelte a titulusokat, én meg viszonylag lusta ember vagyok, nem tettem ebbe
erőt. Ez a személyes hatékonyság tréningben, ezért nem vagy hiteles.
Többek között. Én nem tettem ebbe akkor energiát. És nekem a szakmai identitásom az nem elsősorban coach. Uh-huh. Tehát én elsősorban szervezetfejlesztő vagyok, uh-huh. és szervezetfejlesztőként, én trénerként sem definiálom magamat, uh-huh. csak szervezetfejlesztőként sokszor van az, hogy tréninget tartok, meg sokszor az, hogy kísérek vezetőket. Uh-huh. És aztán az adódott, hogy az utóbbi időben egyre többet kísérek vezetőket, mert megtalálnak a vezetők, tehát hogy végül is megjelenik a coach szerep uh-huh. is. Én a Grobanon nem voltam, tehát voltak külön üzletágak, tehát hogy aha. én tanácsadási üzletág voltam, a coaching üzletágat mások vitték, Mezei Andi, Generál Péter, aha. Németh Évi, Csigán Zoltán, ők vitték a coaching üzletágat. Nyilván izgalmas lenne, hogy vajon felkennének-e most coachnak vagy sem, mert hogy 15 éve ezelőtt még nem voltam ott, szerintem.
De nem is adtad be, nem is indítottad el.
Nem is indítottam aha. el. És aztán, miután nekem az identitásomnak nem ez volt az alapja, a szakmai identitásomnak, és a munkámnak ez csak egy szegmense volt, uh-huh. és sok más dolgot csináltam, ezért nem éreztem sohasem fontosnak, hogy majd én a piacon azzal leszek értékesebb, hogy a nevem elé oda lehet tenni, hogy ACC, MCC, PCC, XCC, nem
neved
tudom,
mögé,
CC,
nem
vagy mögé, mindegy. És akkor emlékszem, hogy volt egy fordulópont, amikor meg hirtelen berobbantak a coach képzések, hát a Gro ebben is viszonylag élen járt szerintem, de aztán más cégek is, meg ti is elindultatok, meg a Corvinus is, meg egyetemek, főiskolák, Károlin coach, supervisor képzés, azért más. És hirtelen valahogy divatos lett aha. nagyon a szakma, és megjelent nagyon sok ember, aki egyébként ilyen karrierváltó coach. Tehát, hogy ez a építészmérnök voltam, és 40 évesen most coach leszek. TV-ben mondó voltam, de most coach igen. leszek. Kertészmérnök voltam, de most coach leszek. És hogy én ebben a ligában nem akartam magamat bedefiniálni. És akkor én meg azt mondom, hogy oké, nekem meg van egy track rekordom a piacon, dolgoztam, akivel dolgoztam, azok vagy szeretek, vagy nem. Valamilyen módon tapasztalatuk van velem kapcsolatban. Ha ők engem felkérnek arra, hogy vezetőket coachingban kísérjek, akkor én őket kísérni fogom. És tudom, hogy nem azért kérnek engem föl, mert hogy van a nevem előtt vagy mögött három betű. Aha. És egy idő után, ez egy ilyen büszkeség is, aha. vagy egy ilyen, itt van a Pride része, aha, tudod, aha, azért, hogy hát most már Dafka nem.
Igen.
És abba a sorban már nem állok bele, ahol nagyon sokan állnak.
Igen. Tehát, hogy... És ezzel kapcsolatban nem is igényelsz különösebb külső reflexiót vagy segítséget, hogy...
De hogy tehát valójában te voltál az első ember, és amikor beszéltünk arról, hogy akár itt a másik képzésre kapcsoljak be, hogy ez egy feltétel aha. lenne. Uh-huh. Eddig egyetlen egy ügyfelem se, uh-huh. se magyar, se nemzetközi, se kicsi, se nagy nem mondta azt, hogy a kiválasztásnál ez bármilyen szempont is lenne. Uh-huh. Úgyhogy továbbra sem érzem feltétlenül szükségességét. Lehet, hogy adminisztratíve valamiért majd kell, és amikor majd kell, akkor meg lehet, hogy erőt veszek magamon, és végig tolom a processzt.
Aha.
Igen, de most azt hiszem, ez ilyen büszkeség dolog, hogy aki Mármosi András megtalálja, az engem talál meg azért, mert velem akar dolgozni, és akkor teljesen mindegy, hogy van-e, vagy nincs.
Aha. Ez a te hübriszed.
Így van, hadd legyen.
Hadd legyen. Köszönöm szépen, Mármarosi András.
Köszönöm.